Kedves gyülekezet, én azt hiszem, hogy ha azt a szót mondom és azt a jelzőt mondom a mostani időnkre, hogy rendkívüli idők, akkor azt hiszem, hogy ezzel valóban mindannyian egyet tudunk érteni. Rendkívüli napokat, rendkívüli időket élünk. Én azt hiszem, hogy a világon most már az embereknek a döntő többsége látja és érzékeli ezt, Biblia nélkül, ige ismeret nélkül, hogy olyan események vannak, és olyan események vannak készülőben, amikben az ember nem tud igazából, hogy úgy mondjam, okos lenni, hogy mit kellene tenni. Nem csak a hétköznapi ember. A Biblia ezt mondja, Ézsaiás könyvében azt olvassuk, hogy elhervadnak a föld népének nagyjai. Tehát nem csak a hétköznapi ember áll tehetetlenül bizonyos dolgokkal szemben, hanem a föld népének nagyjai. Azt hiszem, hogyha egy kicsikét is elkezdjük nézni a híreket, olvasunk bármilyen tudósítást, vagy látunk valamit, akkor az embernek tényleg csak a szíve összeszorul. Most például nem beszélek másról, csak a tegnapi hírről, hogy például Európa már nem fogad Dél-Afrikából gépet, mert egy olyan szupermutáns került ki, hogy nem fogadnak gépet Európába. Ennek következtében mi történt? A tőzsdén hatalmas probléma történt, pillanatok alatt gazdasági válság, már így is a küszöbön van, nem sokára bekövetkezik. De ezek felgyorsítják ezeket a folyamatokat. Az emberek pánikban vannak, az emberek félnek, és az ember nem tud úrrá lenni azokon az eseményeken, amelyek történnek. A klímaváltozásról ne is beszéljünk, egyszerűen olyan mérvű és olyan méretű, ami minden elképzelést, a tudósok korábbi elképzeléseit is messze felülmúlja. Tehát a nép, a föld népének nagyjai elhervadnak. Nem tudják valóban, mit cselekedjenek. És hadd kérdezzem, hogy ilyen időben, amikor a világ félelemmel és rettegéssel van tele, mi a hatalmas nagy áldása a hívő embernek? Mi az a biztos kapaszkodó, amiben a hívő ember a legnagyobb nehézségek, nyomorúságok idején is megkapaszkodhat? A 112. Zsoltárnak az első és a hetedik verse a következőt mondja, ennek a megrendítően szép és vigasztaló Zsoltárnak, így olvassuk az első és a hetedik versét. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Amikor valóban az emberek elhalnak a félelem miatt, és annak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, azt mondja, hogy az az ember, aki szereti az Urat, aki gyönyörködik az ő törvényében, az semmi rossz hírtől nem fog félni. Szíve erős lesz, az Úrban bizakodó. Igen, bízhatunk abban, hogy az Isten tartja kezében az eseményeket. Az Isten az, aki a négy angyalnak még parancsol, hogy tartsák féken a szeleket, hogy addig ne következzenek be a végső, mindent elsöprő események, amíg Isten népe el nem pecsételtetik az ő homlokán. Igen, bízhatunk az Isten szeretetében, kegyelmében. A hívő ember, az Istenben igazán megbízó ember semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. De tegyük fel azt a kérdést, hogy az Isten ezekben az időkben mit vár tőlünk? Mikor válhat valóra ez az ige, hogy a mi szívünk erős lesz, és az Úrban bizakodó? Mert ennek a kijelentésnek, ennek az ígéretnek is megvan a maga feltétele. A mai szombatiskolánkban pontosan erről olvastunk, és erről tanultunk, hogy az Isten minden ígéretének, minden áldásnak feltétele van. És ennek, hogy ez az áldás is érvényesüljön a mi életünkben, hogy nem félünk az egymásra halmozódó rossz hírektől, erősek vagyunk, az Úrban bizakodunk, ennek is megvan a maga feltétele. És én erről szeretnék a mai alkalommal szólni, hogy mikor válhatunk valóban ilyenekké. És ezt egyetlen egy mondattal talán, majd utána igéket is fogunk olvasni, egy mondattal talán így tudnám megfogalmazni, hogy akkor nem fogunk félni a jövőtől, ha a mát az Isten akarata szerint használjuk ki. A jövőtől való félelem alóli mentesülésnek az egyedüli kulcsa az, hogy a mai napon azt teszem, amit az Úr mond, kihasználom az Isten akaratával megegyező módon a mának a lehetőségeit. Szeretném kérdezni, hogy mi hogy vagyunk a mával? Mi hogy vagyunk a mával? Ma. Értékeljük a mai napot? Vagy a terveink a holnapra szólnak, meg a holnap utára, hogy majd ezt fogom csinálni, majd azt fogom csinálni, majd így lesz, majd úgy lesz. Vagy pedig mában gondolkodunk. Hadd mondjam, nagyon-nagyon szinte közhelyes megfogalmazás, de ki kell, hogy mondjuk, hogy a tegnapi nap már nem a miénk, és a holnapi nap sem a miénk egyelőre. Nekünk egyelőre a ma adatott. És az Isten azt akarja, hogy mi ne a múltban éljünk, a múlton merengjünk, nagyon fontos a múltnak a tapasztalatait leszűrni, és elraktározni a szívünkben, de ne a múltban éljünk, ne a jövőben éljünk, hanem éljük meg a mát, éljük meg azt a kegyelmi pillanatot, azt az időt, amit az Isten rendelkezésünkre bocsát ahhoz, hogy a holnaptól ne rettegjünk és ne féljünk. Hadd mondjam, hogy a félelemnél és a szorongásnál károsabb dolog kevés van. Ha az ember szorong és fél a jövő miatt, vagy akármi miatt, az embert cselekvő képtelenné teszi. A félelem, a szorongás leblokkolja az embert, és az ember nem tud igazából cselekedni, amit pedig ma kellene megcselekedni. És figyeljük meg, hogy általában az ember a jövőtől fél. Figyeljük meg, hogy a mi félelmeink most úgy egész őszintén, hogyha most őszinték akarunk lenni, ugye halljuk, hogy a gazdasági válság közeleg. Halljuk, hogy a pénz hogy romlik, elértéktelenedik, stb. Stb. Hadd kérdezem, ha őszinték vagyunk magunkhoz, az ezzel kapcsolatos félelmeink a mára vonatkoznak? Miért? Mert tudjuk, hogy még van ma mit ennünk, és még szerintem látjuk a holnapot a holnap után is, de értjük, nem a mára vonatkoznak a félelmeink, hanem hogy mi lesz majd akkor, meg ekkor. Tehát a jövővel kapcsolatosak a félelmeink és a szorongásaink. És az Isten ezt akarja tőlünk elvenni azáltal, hogy azt mondja, hogy ember, használd ki a mát, élj a mában. És akkor meg fogod látni, hogy el fogod tudni ezt a mindennél borzalmasabb lelki állapotot kerülni, a félelmet, a szorongást a holnaptól. És éppen ezért nagyon fontos megfigyelnünk az igének ezeket a gondolatait és ezeket a kifejezéseit. Azt mondja a zsidókhoz írott levélben Pál apostol a 3. fejezet 15. versében, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mit mond? Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Hadd kérdezzem meg, hogy ebben az igében mire utal az ige? Mire utal vissza, milyen eseményekre utal vissza? Az ószövetségi választott népnek a pusztában történő vándorlásának bizonyos eseményeire. Elkeseredtek, elcsüggettek, féltek ugye a próbák hatására. Mi lesz velük? Mi lesz a gyerekeikkel? Szomjan fognak halni, éhen fognak halni. Tehát ismerik ugye a lázadásoknak a történetét Mózes könyveiben. És azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Azok az emberek nem tudtak megerősödni, megszilárdulni az Istennel szerzett tapasztalataikban, mert féltek a jövőtől. Féltek azoktól az eseményektől, amik majd be fognak következni. rettegtek tőlük, és ez lebénította őket. Azt mondja, vigyázzunk, ma, ha az ő szavát halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Akármilyen rossz hírt hallunk, erősítsük meg a mi szíveinket, legyen erős a mi szívünk, és figyeljük oda, hogy az Isten ma mit akar mondani, és azelőtt ne keményítsük meg a mi szívünket. Nagyon érdekes a Szentírásnak a mára vonatkozó kijelentése, és ennek a mának a hangsúlyozása. Józsué könyvéből is szeretnék olvasni egy igét, egy olyan igét, amit szintén nagyon jól ismerünk, de nézzük meg ezt a nagyon híres józsuéi felhívást, Józsué könyve 24. fejezet, 14. és 15. verse a következőt mondja. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletességgel és hűséggel, és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl voltak a folyóvizen, akár az emóreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Hatalmas felhívás ez Józsué részéről, nem is a felhívásnak egyes elemeire szeretném a hangsúlyt tenni, hanem mit mond Józsué, a választás mikor történjen? Ne holnap vagy két hét múlva, hanem ma választatok. Ma hányjátok el az idegen isteneiteket. Ma forduljatok szembe azzal, ami az Isten akaratával megítélt, Isten akaratával ellenkezik, és az ő általa megítélt életformától, vagy bűnöktől, vagy gyakorlattól. Ne halogassuk. Azt mondja, hogy ne, ma tedd meg, ma. És nagyon érdekes, még szeretnék még egy igét olvasni a Szentírásból, Sofóniás könyvéből, én ezt az igét többször idézem, de hadd idézem újból, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom ezzel a gondolattal kapcsolatban, amiről most beszélünk, ennek az igének a mondani valóját, Sofóniás könyvéből a 3. fejezet 20. versét a következőképpen olvasom. Sofóniás könyve, 3. fejezet, elnézést, 7. versét. Sofóniás könyve, 3. fejezet, 7. verse. Az Úr felhívja az ő népének a figyelmét, és ezt mondja, és így fogalmazza meg az Úr, mondtam, mármint az ő népének, mondja az Úr, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye, mindaz, amit felőle végeztem. És utána mit mond? Mégis mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Mihelyt felvirrattak. Tehát az Isten szólt hozzájuk, térjenek meg. És ők halogatták az azonnali önátadást. És mire felvirrattak, másnap reggelre elnézést, hogy így mondom, kialudták azt a késztetést, azt a hatást, halogatták, és ezért elhalkult és elenyészett, és újra folyt minden a régi kerékvágásban. Hadd kérdezzem meg, voltunk már így ebben az életben, hogy elhatároztunk valami Isten szerinti jó dolgot, hogy ezt fogjuk tenni, így fogom beosztani a napomat, ezt fogom csinálni, vagy bármit. Holnaptól majd így fogom csinálni. Vagy a következő héttől, amikor sokkal könnyebb időszakom lesz. Hadd kérdezzem meg, meg tudtuk valósítani? Az esetek többségében nem. Tehát nekünk a mában kell érni, amire az Úr késztet azonnal cselekedni. Egy példát szeretnék csak kívülről megemlíteni, Ábrahám történetét. Ábrahám története nagyon sok szempontból hatalmas tanulság az ember számára. De nézzük meg az egyik nagyon fontos tanulságot, amikor az Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy metélje körül az ő házanépét, az egész házanépét. Ott rengeteg szolga volt, tehát nagy házanépe volt. Elmondja neki az Úr. Hadd kérdezzem meg, Ábrahám mikor hajtotta végre az Úr parancsát? Azonnal. Az Úr, Jézus elment tőle, tehát ott hagyta Ábrahámot, meg elmondta neki, amit kell, azonnal hozzá fogott megvalósítani. Mi lett volna, ha Ábrahám azt mondja, hogy jó, egy hét múlva hozzá fogok, és elkezd gondolkodni, hogy de mivel fog ez járni? Fú, ennek milyen következménye lehet? Elbizonytalanodhatott volna. Azonnal, azonnal. Az Úr mondta, azonnal cselekedett. Vagy a következő. Amikor az Úr azt mondja neki, hogy áldozd meg a te fiadat, a te egyetlen egyedet. Mikor indul el Ábrahám? Mihelyt megvirrad? Mihelyt megvirrad? Abban a pillanatban, az első lehetséges pillanatban elindul és teszi. Mert különben Sátán elbizonytalanítja az embert, visszahúzza az embert. És itt szeretnék olvasni egy idézetet a Bizonyságtételek 5. kötetéből, a 69. oldalról, egy számomra nagyon-nagyon fontos idézetet ezzel a témával kapcsolatban. Engedelmeskedjünk a lelkiismeret szavának halogatás és megalkuvás nélkül. Figyeljünk, miért? Nehogy elenyészen az ösztökélése, nehogy önző akaratunk és ösztönünk kerekedjen felül. És így folytatja tovább. A lélek kérlelései, ha ma elmellőzzük, mert az élvezet vagy a hajlandóság, tehát a vágyaink ellenkező irányban csalogatnak, holnapra már elveszítik erejüket, hogy meggyőzzenek, sőt arra, hogy mély benyomást tegyenek ránk. Csak úgy tudunk növekedni a kegyességben és az igazság ismeretében, ha készségesen és engedelmes szívvel aknázzuk ki a jelen alkalmait. Hadd kérdezzem, nem egy súlyos figyelmeztetés ez? El fog enyészni, el fog halni az a késztetés, amire ma késztetett az Úr. És mi ezzel nem játszhatunk, az isteni késztetéssel. Hadd mondjam, ez nem úgy van, hogy én akkor engedelmeskedek majd, amikor én akarok. Ahhoz is az isteni lélek szükséges, hogy engedelmeskedni tudjak. És ezért mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És hadd mondjam, hogy ha az ember azonnal megcselekszi, amire az Isten lelke kéri, akkor az ember a cselekvés által a hitében is meg fog erősödni. Mert az Isten akaratát cselekszem, még nagyobb erővel tud munkálkodni a szívemen, a hitemre még inkább hatni fog, és így erősödni fog az ember a hitében, a cselekvésében, mindabban, amire az Isten lelke készteti. Szeretném azt mondani, hogy a felkészülés arra, ami ránk vár, és hogy nekünk ma mit kell konkrétan ehhez tenni, ezt így konkrétan nem tudjuk megmondani, csak általánosságban tudunk mondani. Mindannyiunknak más és más az élethelyzete. Az Isten egyénileg akar bennünket felkészíteni a holnapi napra, meg a jövőre, egyénileg akar felkészíteni, általánosságokat tudunk mondani, de ezt az Isten mindannyiunknak személyre szabottan adja a tudomásunkra. Abba kell hagynod ezt a szokást, nem szabad ezt csinálnod, ne foglalkozz ezzel, mert elvonja az erődet, értjük, ezt nem tudjuk egymás helyett megmondani. Az Isten tudja ezt, hogy nekünk mik vannak a hiányosságaink azok, milyen hiányosságok azok, amik gyengítenek bennünket, milyen tekintetben akar nekünk igazából erőt adni. De ugyanakkor az igében vannak általános gondolatok, amiket mindannyiunknak meg kell szívlelni, és én ezek közül szeretnék felolvasni a Római Levél 13. fejezetéből igét. A Római Levél 13. fejezete a következőt mondja. Római Levél 13. fejezetéből olvassuk el a 11. és 12. verset. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Ezek azok az általános, mindannyiunk számára egyformán érvényes felhívások az igéből. Sok van ilyen, de én most ezzel az igével szeretnék néhány gondolat erejéig foglalkozni, amely mindannyiunknak egyformán szól. Hadd kérdezzem meg, hogy mire vonatkozik vajon az igének ez a kezdete, hogy ezt pedig cselekedjétek. Mert ugye így kezdődik ez a Biblia vers. Nyilvánvaló, hogy az előző verseknek a gondolat menetét folytatja, és így összegzi, hogy ezt pedig cselekedjétek. Mit? Felsorolja az Isten törvényének nagyon fontos részeit. Elmondja a szeretet kívánalmát, a 10 parancsalatnak bizonyos pontjaira emlékeztet. Utána azt mondja a 10. versben a szeretet, mint legfőbb elv, aminek a következménye az, hogy én az Isten parancsolatát az ővele kapcsolatban és embertársaimmal is megtartom. Azt mondja, a szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. És azt mondja, ezt pedig cselekedjétek. Tehát azt mondja, hogy ember, ahogy a szombatiskolai tanulmányban is tanuljuk, keresd az Isten akaratát, az Isten félelem legyen benned, az Isten iránti szeretet, hogy vele élő összeköttetésben ezen az úton tudjál járni, mert az Isten törvényszegéssel, a bűnnel együtt nem üdvözíthet bennünket. Hadd kérdezzem meg, mikor van lehetőségünk nekünk a bűntől megszabadulni? Nem mondhatom azt, hogy majd holnap. Mit mondott Józsué? Ma hányjátok el az idegen isteneiteket. Hadd kérdezzem meg, ki tudja közülünk, hogy a holnapi nap a miénk lesz-e? Ki tudja ezt közülünk? Nekünk a mát kell értékelni, nem rettegni a holnaptól, hanem értékelni a mának a kiváltságát. Hadd kérdezzem meg, amikor látjuk és halljuk azt, hogy emberek tragédiák következtében egyszerűen fiatalok, idősek egymás után halnak meg. Hadd kérdezem, nem kellene nekünk jobban értékelni az életnek, a kegyelem időnek minden pillanatát? És ne halogassuk, hogy majd holnap, jó, majd holnap, majd másképp fogok, majd most még így, de majd holnap másképp fogok cselekedni. De hadd kérdezem, ez nem olyan elhatározás kérdése, hogy jó, én ezt fogom tenni, mit mond? A törvény betöltése a szeretet. Az Istennel való élő kapcsolat ápolása. Az iránta való szeretet, ezt kérni tőle. És ezt hogy tudjuk megvalósítani? Ima, igekutatás, gondolkodás által. És kérni, hogy a jellem hibáinkból szabadítson meg, amikből az évek vagy évtizedek alatt még nem tudott megszabadítani. Nem ő miatta, hanem miattam. És az Isten meg fogja cselekedni. Hadd kérdezzem, az Isten melyik imákat hallgathatja meg? Mi a például az ima meghallgatásnak egy komoly feltétele? Hogy az ő akaratával összhangban levő dolgot kérjünk. Na most hadd kérdezzem, ha a bűneink felett való győzelmet kérjük, ez az Isten akarata? Ha valami, akkor ez igazából az ő akarata. Ha nekem ez a legfőbb gondom, hogy az ő akarata, az ő szeretett törvénye szerint éljek, akkor az Isten bőséggel feljebb meg fogja cselekedni, mint kérni vagy elgondolni tudnám. Odaszánás kérdése. Valóban odaszánás. És utána hogy folytatja az igevers? Úgy folytatja, hogy ugye ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, tudván az időt. Hadd kérdezzem meg, nem ma nekünk szól ez az ige, tudván az időt. Én azt hiszem, hogy a jelek ennél hangosabban már szinte nem kiabálhatnak. Tudván az időt, hogy Jézus eljövetele ugye itt van a küszöbön, és ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Hadd mondjam, hogyha ezek a jelek, ezek az események nem vezetnek bennünket igazi megtérésre, az Isten keresésére teljes szívünkből, akkor ez a bódult állapot, ebből nem fogunk tudni akkor később sem kikerülni. Megvakít akkor bennünket teljesen ez az állapot, és éppen ezért azt mondja, hogy tudván az időt, ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Hadd mondjam, mi nagyon sokszor mint egy lelki ismeretünket nyugtatjuk azzal, hogy hát ez a Bibliában meg van írva, hogy mind a 10 szűz elalszik, mindnyájan elszunnyadtak, elaludtak. De az is meg van írva, hogy majd az 5 okos szűz majd fel fog ébredni. És mi sokszor felelőtlenül abban bízunk, hogy majd mi is az 5 okos szűz állapotába fogunk kerülni, hogy majd akkor a végén mi is felébredünk. De hadd kérdezzem meg, az 5 okos szűz miért tudott felébredni az utolsó pillanatban? Azért, mert már korábban a lámpásába gyűjtött olajat. Tehát a Szentlélekkel élő közössége volt. És a Szentlélekkel való élő közösségnek mi az eredménye? Hogy a bűneinktől megtisztít, hogy az ő útjaira segít bennünket. Igen, a tartalékolaj mit jelent? Hogy az embernek nem csak hitvallása van, hanem az életében mutatja meg a krisztusi jellemet. Volt tartalékolaja, az Istennel való élő közösség. De hadd mondjam, hogy elszunnyadtak, elaludtak az 5 okos is. Mit mutat ez? Azt mutatja, hogy ők sem számítanak arra, hogy ennyire hirtelen fog bekövetkezni Jézus eljövetele. Ők sem számítanak rá. A Biblia azt mondja, hogy Jézus eljövetele annyira váratlan lesz, hogy mindenkit meglepetésszerűen fog élni. Az 5 balga szüzet, az 5 okos szüzet, és a tömegeket, akik egyáltalán nem készültek ilyen eseményre. Mindenkit váratlanul fog érni. Csak egészen más kérdés, hogy ér engem váratlanul, hogy tényleg itt van Jézus eljövetele, felkészülten ér engem, vagy pedig úgy, hogy elkezdek kapkodni, hogy még ez is, az is, amaz is, és nincs az életem összhangban az isteni szóval, az isteni akarattal. Igen, éppen ezért most kell nekünk az olajat gyűjteni a lámpásainkba. Most kell nekünk készülni Jézus Krisztus eljövetelére jellemünkben. De hadd kérdezzem meg, és itt szeretnék befejező gondolatokként, itt szeretnék néhány bizonyságtételi figyelmeztetést, és ugyanakkor ígéreteket olvasni és megfogalmazni. Az első az idézetben, amit szeretnék olvasni az utolsó napok eseményei című könyvből, azt olvassuk, hogy eljött az idő, amikor egyik pillanatban még nyugodt világban élhetünk, a másikban pedig ez a bolygó esetleg megmozdul a lábunk alatt. Akkor rendül meg a föld, amikor ezt a legkevésbé várjuk. Azért döbbenetes idézet, nem? Most úgy érezzük, hogy azért most biztonságban vagyunk. És azt mondja, hogy eljött az az idő, amikor egyik pillanatban még nyugodt világban élhetünk, a másikban pedig ez a bolygó esetleg megmozdul a lábunk alatt. És mikor fog megrendülni a föld alattunk? Amikor ezt a legkevésbé várjuk. Hadd kérdezzem meg, úgy egész őszintén, amikor ilyen idézeteket hallunk, és olvassuk a Bibliának ezeket a kijelentéseit, hogy olyan nyomorúság, amilyen még soha nem volt. Hadd mondjam, sokszor egy világi embernél is jobban félünk. Sokszor egy világi embernél is. Mert a világi ember sokszor abban reménykedik, hogy igen, de a tudomány által majd legyőzzük ezt is. Meg majd igen, most nehéz, de majd a tudósok kitalálnak valamit, valamilyen szalmaszálba, de valahogy kapaszkodnak. De egy hívő ember, ha nincs az Istennel élő kapcsolatunk, hanem csak névleges keresztények vagyunk, akkor a félelem annál inkább elboríthat bennünket, mert látjuk, hogy mi van, tudjuk a Bibliából, de nincs az Istennel az az élő kapcsolatunk, aminek a következménye az lenne, hogy semmi rossz hírtől nem félünk, hanem a szívünk erős, az Úrban bizakodó. Éppen ezért ki kell, hogy mondjuk, hogy a névleges keresztény, a névleges adventhívő, akinek csak a neve az, de az élete nem az van, tulajdonképpen a legnagyobb veszélyben. Mert a félelem meg tud bennünket is bénítani, hogy ne örömmel várjuk Jézus eljövetelét. Éppen ezért a ma, amiről idáig beszéltünk, ma, ha az ő szavát halljuk, ne halogassuk, amire késztet bennünket. Mennyi mindent tudunk, hogy mit kellene tennünk. Engedjünk az Isten lelke késztetésének, hogy fel tudjon bennünket készíteni erre az időre. De az ígéretek, amiket szeretnék megemlíteni, hogyha mi nem vagyunk igazából csak névleges keresztények, és névleges adventhívőnk, csak ismeretünk van, de nincs élő kapcsolatunk az Istennel, naponta való élő kapcsolat, akkor a sátán az Istennek a szavát egész torz módon fogja elénk tárni. Akkor elénk tárja a negatívumokat, amikről tényleg az embernek nagyon kéne emberileg félnie, mondom emberileg, és eltakarja előlünk azokat az ígéreteket, amik az igében ugyanúgy benne vannak, mint a nehézségeket megfogalmazó és előre kijelentő kijelentések. És éppen ezért, ha az Istennel élő a kapcsolatunk, akkor az Isten ezekre az igékre folyamatosan emlékeztet bennünket. Egy személyes tapasztalatomat hadd mondjam el, egy nagyon személyes tapasztalatomat. Lehet, hogy ti nem voltatok így ebben az életben soha, lehet, hogy nem voltatok, de én be kell, hogy valljam őszintén, hogy nem egyszer voltam már, hogy amikor valami nagyon rossz dolgot hallok előre, hogy hát akkor, ami be fog következni, hogy az embernek a szívét úgy elszorítja egy kicsit a félelem. És bizony egyik alkalommal is, ez nem most volt, ez egy jó pár évvel ezelőtt volt, de máig emlékszem a jelenetre, a szituációra, valami hírek jöttek, ami tényleg nagyon-nagyon ijesztő volt, és tényleg zokogva imádkoztam az Istenhez, hogy kiöntöttem előtte a félelmemet, és elmondtam mindazt, ami a szívemet nyomja. És úgy vágyódtam arra, hogy az Isten vigasztaljon meg engem igével. Olyan érdekes, nekem van egy ige, amit az Isten olyan sokszor már a szívemre helyezett, azt az igét, a Római Levél 8. fejezet 28. versét, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És úgy vágytam arra, hogy egy ilyen állapotban az Isten újra mondja ezt nekem, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. És annyira csodálatos dolog történt, hogy ezután az ima után az Isten nem ezt az igét adta nekem, hanem a Róma 8.31-et. És nézzétek meg, mi van a Róma 8.31-ben. Mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? De ez az ige, és így, hogy mit mondunk azért ezekre, mire? Az én keserveimre, panaszaimra, félelmeimre, amit az Úr előtt kiöntöttem. Azért mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? És nézzük meg csak egészen röviden, néhány dolog, amitől félünk, és nézzük meg, hogy az Isten igéje hogy vigasztal bennünket, hogy vigasztal, és hogy bátorít. Például először szeretném megemlíteni, hogy azok, a körülmények, amikről az előbb beszéltünk ugye a bevezetésben, hogy milyen élethelyzetek vannak nap mint nap, amivel szembesülnünk kell, de az ige bátorít bennünket. Azt mondja például a 69. Zsoltárnak, 68. Zsoltárnak a 20. verse, a 68. Zsoltár 20. versében a következőt olvassuk. Így olvasom. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Annyira szép ez az ige. Azt mondja, bármit hallunk, hogy mi lesz a jövőben, ez lesz vagy az lesz, hogy készüljek rá, mit tegyek. Azt mondja, ember ne félj, mert holnap ma lesz. És azt mondja, hogy napról napra, minden nap gondoskodik az Isten te rólad. Nem ígéri azt, hogy előre elmondja, hogy holnap ez a nehézség jön, ebből ez lesz a kimenekedés, utána az a lesz a próbád, utána az lesz a kimenekedés, ez nem mutatja meg. Hanem mit mond? Napról napra gondoskodik rólunk a mi Istenünk. Ezt akarja, hogy elhiggyük ezt, és ebben legyünk teljesen nyugodtak. A holnapi napra is megígérte, de a holnapi napit nem fogja nekem ma megadni. Napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunknak az Istene. És hogy fogalmaz? Napról napra, ami szabadításunk Istene. A holnapi próbában is meg fogja adni az embernek a szabadítást. Vagy például félünk sokszor, hogy a rostálásban vajon meg fogunk tudni állni, amikor jönnek a hamis tanítások, amikor annyiféle nehézség, ugye már ennek is tanúi vagyunk, közösségen belül, kívül, mindenhol, családéletben, egyénileg, közösségileg, mindenhogy nagyon komoly megrázásba fogunk kerülni. Hányszor van ott az emberben, hogy meg fogok tudni én állni? Vagy kirostáltatom? Mi lesz velem? Hadd kérdezzem meg ezzel kapcsolatban például, mi az Úr bátorítása? Hogy hangzik az isteni bátorítás ezzel kapcsolatban? Azt mondja Ámos könyvében az Úr, hogy megrázom Izrael házát, amint a rostával rázogatnak. Ezt nagyon jól tudjuk. De hogy van a vége? Nem esik a földre egy szemecske sem. Nem azt mondja, hogy a legteltebb búza, a legkövérebb, vagy hogy mondják ezt, amikor a szem nagy, tehát értitek, szóval az a dús, vagy nem, szóval értitek, amikor olyan erőteljes a búza szem. Nem azt mondja, hogy az nem fog a földre leesni, hanem egy szemecske sem. Lehet, hogy a legapróbb, a legkisebb, de ha tiszta búza, nem fog a földre esni, tehát nem fog kirostáltatni. Hadd kérdezzem, ígéret, bátorítás? Ugyanolyan ígéret, mint az, hogy lesz rostálás. De mitől függ, hogy ne essek a földre? Hogy ma, ha az ő szavát hallom, tegyem azt, amire ma kérlel engem. Vagy nézzünk meg tényleg csak egy másik ígéret, hogy hogy fogok tudni kiállni az én hitem mellett, amikor teológusok, meg ki tudja, hogy milyen idézőjelbe képzett emberek fogják az ellenkezőjét állítani, amit a tiszta evangélium állít. Hogy fogok tudni én ezzel szemben megállni? Hadd kérdezzem meg, ezzel kapcsolatban van bátorításunk és ígéretünk? Ezzel kapcsolatban is van. Mit mond? Ne gondolkodjatok előre, hogy mit fogtok majd mondani. Majd az Úr megadja abban a pillanatban, amikor szükségetek van rá. Meg fogja majd adni. Olyan érdekes, azt olvassuk a bizonyság tételekben, hogy ne készüljünk védő beszédekkel, hogy összeállítjuk, hogy majd ekkor ezt fogjuk mondani, akkor pedig azt fogjuk mondani, ne, hanem ma töltekezzünk fel az igével, és az Isten majd azt fogja elénk hozni, amire igazából a legnagyobb szükségünk van. Majd a délutáni beszélgetésben ezzel kapcsolatban is elmondok egy tapasztalatot, ami egy csöppet hosszabb, de valami egész különleges tapasztalat volt. Az Isten megadja abban a pillanatban, hogy miről kell beszélni, hogy kell beszélni, és mit kell mondani. Vagy hadd mondjam, és hadd térjünk rá egy pillanatra, azokra a kijelentésekre, amikor a Biblia valóban előre vetíti a Jézus eljövetele előtti nagy nyomorúságot. Azt mondja például Dániel könyve 12. fejezetének az első verse, ugye Dániel könyve 12. versének, az első 12. fejezetének az első verse azt mondja, hogy és abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Hadd kérdezzem meg, idáig nagyon jól tudjuk az igét, hogy fejeződik be? Hogy fejeződik? A nyomorúság, amilyen nem volt, kívülről tudjuk. Hogy fejeződik be? És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Sőt, a Biblia vers eleje már egy bátorítás. Hogy hangzik? Azt mondja, hogy és abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Így kezdi, a nyomorúságos időt ezzel vezeti be. Jézus harcra készen, idézőjelben mondom, az ővéi megvédése érdekében felkel Mihály a nagy fejedelem. Megengedi a nyomorúságot, de így tartja a kezében az övéit. És megszabadítja az övéit, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Hadd kérdezem meg, mikor dől el, hogy ki iratik be, vagy ki marad benne ebben az életkönyvében? Holnap a nyomorúságos időben fog eldőlni? Nem, hanem ma fog eldőlni. Tehát értjük, a mát akarja az Úr, hogy úgy használjuk ki, ahogy az igazából az ő akarata szerint való. Vagy nézzük például a hét csapást. Hogy az Istennek a hét csapása van-e ígérete? Például itt van az első csapás, az ártalmas fekélyek. Ezzel kapcsolatban milyen ígéret van a Bibliában? Milyen ígérete van Isten népének az első csapásra vonatkozóan? Kin lesznek az első csapásnak a fekélyei? Akin a fenevad bélyege van. Aki az Isten pecsétjét hordozza, azon nem lesz. Hadd kérdezzem, bátorítás? Mikor dől el, hogy megkapjuk-e az Isten pecsétjét? Ma dől el. Tehát látjuk, minden a mán múlik. Ezért hangsúlyozza az Isten nekünk a mának a fontosságát. Ne a jövőtől féljünk, hanem attól, ha ma nem engedünk az ő lelke késztetésének. Vagy a másodiktól a negyedikig terjedő csapások, második, harmadik, negyedik, amikor a víz, a kenyér, ez kerül teljesen veszélybe. Ugye a vérévállása, a vizek vérévállása, a nap hévsége. Hadd kérdezzem meg csak gyorsan, ezzel kapcsolatban van ígéretünk? Kenyerük és vizük el nem fogy. De kicsoda? Aki igazságban jár, stb. Ma. Akkor az Úr meg fog védeni. Még egy igét szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy a napnak hévsége lesz. Olyan hévvel fog tűzni, ugye? Sokkal inkább, mint most. Hadd kérdezzem meg, hogy ezzel kapcsolatban, most nem a kenyér és a víz szempontjából, van-e valami ígéretünk a hőséggel szemben? Az Isten népére is fog tűzni a hőség. Honnan tudjuk, hogy Isten népét is fogja érni a hőség? Jelenések 13. Amikor a nagy nyomorúságot átélt hívőkre, ugye megkérdezi, ezek kik azok, kik ezek, honnan jöttek, és mit mond? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságról, és többek között azt mondja, hogy nem tűz rájuk a nap, sem semmi hőség. Nem tűz rájuk a nap, sem semmi hőség többet. Tehát idáig is tűzött rájuk, de az Úr féken tartotta, védelmezte őket, korlátozta azt a csapást, ami elől a többiek nem tudnak menekülni. És ezt hol látjuk? Ézsaiás könyvében. Ézsaiás könyve 4. fejezetét nézzük meg. Ézsaiás könyve 4. fejezete a következőt mondja. A 3. terjedő versek. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, és megégetés lelkével, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen, és sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Hadd kérdezzem meg az izraelitáknak a pusztai vándorlás során, a felhő oszlop, ami előttük ment, mi célt szolgált? Nem csak azt, hogy mutassa az utat, hanem hogy a perzselő hőségben párát adott, enyhet adott a népnek. Az Isten így terjesztette ki a pusztában vándorló nép fölött az ő oltalmát, és ugyanezt ígéri a végidején az ő népének, de ez is hogy kezdi? Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet és a megégetés lelkével. Tehát ha ma ki tudja belőlünk égetni a bűnt, a salakot, a szennyet, akkor az ígéret bizonyos. Az Úr ilyen módon fogja az övéit védeni. És talán csak egy utolsó csapásról, a 6. csapásról egész gyorsan, ugye az armagedoni csata, ugye az a bizonyos hatalmas küzdelem, amikor valóban Isten népen nagyon-nagyon komoly, életveszélyes helyzetbe kerül. És nézzük meg, hogy az Úr mit mond ezzel kapcsolatban. Több ige is van a Szentírásban erről, de talán akkor megint csak Ézsaiásnál maradjunk. Ézsaiás könyve 51. fejezet, 10 és 11. verse, és a 12. verse ezt mondja. Nem te vagy éj, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak. Mire utal? A Verestenger ketté válására, amikor Isten népe egy életveszélyes helyzetbe kerül, ugye? Jön mögöttük az üldöző sereg, nem tudnak mit tenni, ott vannak. És azt mondja, hogy így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. És nézzük meg a 12. verset. Én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, emberfiától, aki olyan lesz, mint a fű. Igen, azt mondja az ige, hogy igen, az Isten így fogja majd az övéit őrizni. Kiket? Ki kell mondanom valamit. Nagyon komolyan ki kell az ige alapján mondani valamit. Azokat fogja az Úr őrizni, akik a mát komolyan vették, akiket el tud pecsételni, de kiket fog az Úr majd ekkor megőrizni, kiket fog életben tartani a nagy nyomorúság idején, akik el tudják hordozni a nagy nyomorúságot. Egyértelműen olvassuk az igében is, hogy az Isten sokakat el fog altatni a nagy nyomorúság elől, sokakat el fog altatni, akik nem tudnák elhordozni ezt a nyomorúságot. És éppen ezért az Úr ebben is meg akar bennünket erősíteni. Annyira szép, amikor Ézsaiás könyvében azt olvassuk, és azt mondja, hogy menj be, én népem, menj be a te belső szobádba, és zárd magadra a te ajtóidat egy rövid szempillantásra, míg elmúlik a búsharag, mert az Úr felkelt helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, mert felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölötteit többé. Tehát mit mond? Azt mondja, hogy igen, menj be, én népem, a te belső szobádba, zárd magadra a te ajtódat, csak egy rövid szempillantásig, amíg a búsharag elmúlik. Tehát az Úr sokakat el fog altatni, akiket el tud készíteni, és biztonságba helyezi. Az ő belső szobáját magára zárja, ugye jelképesen. De akiket életben hagy, azokra is ugyanez érvényes. Mintha valaki a belső szobáját bezárná, hogy semmi veszedelem ne érhesse, az Isten így fogja az övéit hordozni, és őrizni, hogy valóban a legnagyobb megpróbáltatások közepette is sziklaszilárdan tudjanak megállni. És nézzük meg összefoglalóan, ugyanígy ebből az 54. fejezetből milyen ígéretet látunk. Az 54. fejezet Ézsaiás 54-14 mit mond? Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéstől, mert nem közeleg hozzád. Mit mond? Igazság által leszel erős. Tehát, amit kezdetben idéztünk igét, mikor lesz az, hogy nem fogunk félni semmi rossz hírtől, és a szívünk erős lesz az Úrban bizakodó? Igazság által. Hogyha valóban ezt cselekesszük, amit a római levélben olvastuk, Isten iránti szeretetből az ő útjain járunk, igazságban járunk, akkor azt mondja, ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közeleg te hozzád. És mit mond a 10. vers? És befejezésül ezt az igét hadd olvassam el. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ezek a bátorító igék szüntelenül legyenek ott a gondolatainkban, akárhány hírt olvasunk, akárhány híradót megnézünk, akármit látunk, hallunk a környezetünkben. Ezek az igék szívem mélyéből kívánom, hogy ott legyenek, azzal az igével párosulva, ami így kezdődik, hogy ha megtartjátok az Úrnak a parancsolatait, vegyétek komolyan a mát, ma, ha az Úr szavát halljátok, meg nekem nyitsétek a ti szíveteket. És szívem mélyéből kívánom, hogy egyikünk se keményítse meg ma a szívét az Isten előtt, és hogy mindannyian ezeknek a csodálatos, boldog, szabadulási tapasztalatoknak az átélői lehessünk együtt. Amen. Mennyei jó Atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy te megtartottál és velünk voltál, mindez ideig hordoztál türelemmel, szeretettel, akkor is, amikor mi olyan sokszor halogattuk mindazt, amire te késztetsz bennünket, és bocsásd meg Istenünk, hogy a mát olyan sokszor nem használtuk ki annak a lehetőségét, de köszönjük Istenünk, hogy te azt árod elénk, a te ígédben, hogy ami hátunk meget van, azt elfelejtvén, de ami előttünk van, annak célegyenest nekidőlvén igyekezzünk, hogy elérjük azt, amiért te elhívtál bennünket, az örök életet. Köszönjük neked, Istenünk, hogy neked van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy te még most is így szólsz hozzánk, hogy engedjünk a te lelked késztetésének. Urunk, amikor rávilágítasz a mi jellem gyengeségeinkre, hibáinkra, ne engedd, hogy legyincsünk, ne engedd, hogy megnyugtassunk magunkat azzal, hogy majd holnap vagy holnap után. Urunk, adjad, hogy vegyük komolyan a te kérlelésedet. Istenünk, olyan szégyen ez, hogy mi olyan sokszor visszaélünk a te türelmeddel. Kérünk téged, rázzál fel bennünket igazi buzgó hozzád való térésre. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi teljes szívünkből hozzád térünk, akkor jöhet az életnek bármilyen vihara, akkor jöhet a végső nagy megpróbáltatás. Nem fog összedülni a mi lelki házunk, mert Jézusunk tereád épült. Istenünk, kérünk, segíts bennünket a mi egyéni szükségletünkhöz mérten. Te tudod a mi életkörülményeinket, te tudod azokat a gátló tényezőket a mi életünkben, ami sokszor visszatart bennünket. Istenünk, kérünk téged, szabadítsál meg bennünket önmagunktól, és te tudod, Urunk, hogy tudsz bennünket felkészíteni. Urunk, mi a te kezedbe szeretnénk a mi életünket lehelyezni. Cselekedjél velünk, bennünk és értünk, ami a mi üdvösségünket szolgálja. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézus Krisztus nevéért. Amen.